Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Összművészeti ünnepi estel zárul a 10. Színházi Olimpia. Június 24-én nívós zenei kísérettel megvalósuló táncelőadásokkal és Szent Iván éji mulatsággal zárul az idei év legnagyobb színházi eseménye. A színpadi produkcióknak és az azokat követő rendhagyó programoknak a Margit Szigeti Színház ad otthont. A június 24-i este programja különleges zenei kísérettel megvalósuló kettes tánc előadással indul. Bartók, a csodálatos mandarin és Ravel Bolero című legendás szerzeményeire készült táncművek, az Inter Európa Balett, a Soproni Balett és a Forrás Produkció országosan egyedülálló összművészeti előadásában nemzetközi szereposztással kerül színre. A táncművek koreográfusa Michael Kropf, rendezője pedig Pataki András Jászai díjas rendező. A szimfonikus zenekari műként játszott darabok most egy különleges formában hangzanak fel, négykezes és két zongorás négykezes előadásban. A Bartók művet a Kossuth díjas Bogányi Gergely és a zongora hercege Boros Misi adja elő. A Ravel műhöz csatlakozik hozzájuk további két kiváló zongoraművész, az Erkel Ferenc díjas Binder Károly és Varga Gábor. A színpadi produkciókat rendhagyó Szent Iván éji mulatság követi a Margit sziget fái között, a szabadtéri színpad körül. A nézők elmerülnek Szent Iván éjszaka varázslatos világába, hogy felfedezzék az erdő misztikumát. A fénysugarak felfedik a természet és a fák szépségét, és testüket az őket beborító ködbe vonják.
Fesztivál.
Július 14-e és 23-a között ismét várja a zenerajongókat a Fesztivál Akadémia Budapest. Idén is érdemes lesz 10 napon át Budapesten nyaralni akár az itt lakóknak is, mondta el Kokas Katalin hegedűművész, aki férjével Kelemen Barnabással a kezdetektől vezeti a Fesztivál Akadémiát. Egésznapos programok, különleges helyszínek és persze sztár fellépő koncertjei várják a közönséget. A 8 éve életre hívott fesztivál felvonultatja a nemzetközi zenei élet élvonalbeli művészeit, a magyar kultúra krémjét. A rendezvény klasszikus, kortárs, magyar népzenei és cigányzenei koncertekkel, a társművészetek találkozásával várja a közönséget Budapest különleges helyszínein. A 10 nap során olyan neves művészekkel találkozhat a közönség, mint például Boldocki Gábor, Fenyő László, Borlai Gergő, Wilde Frank, vagy éppenséggel a berlini filharmonikusok szóló klarinétosa, a karmesterként is aktív Andreas Ottenzamer. A Fabra a világ különböző pontjairól érkező 100 egyetemista diák mindegyike 4 óra egyéni mesterkurzuson vesz részt, amelyen a vendégművészek tanítanak. A zárónapon, július 23-án a cigány zenére koncentráló programra várják a közönséget. Színpadra lép többek között a Parnograszt, a Söndörgő, Szalóki Ági, valamint ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Kerekasztal beszélgetések, szakmai előadások, filmvetítések, hangszer és fénykép kiállítások, matiné koncertek, nyitott próbák és műhely munkák is várják az érteklődőket.
Színház.
A furcsa párral és a macska démonnal indul a szabadtéri színházak találkozója a Balaton partján. Június 17-én a Kultkikötő tereiben, Balatonbogláron a furcsa pár női változata, a sorsön pedig a macska démon látható. A furcsa pár Neil Simon egyik világszenzációs darabja, a mű női változatában a pedáns és hipohonder nő és az életvidám és rendetlen csaj barátságát semmi nem tudja megzavarni. Vagy mégis, tudva levő, hogy a női barátság és összetartás igazi misztérium, hát még ha a szóban forgó páros egyik tagja válik, és nincs hol meghúznia magát. De aztán jön két spanyol macsó és néhány féltékeny barátnő, akik a legerősebb szövetséget is képesek megingatni. A Szarvasi Vízi Színház produkciójának rendezője Katkó Ferenc. Miközben a furcsa pár arra készül, hogy Balatonbogláron meghódítsa a déli partot, az északin az Alsóőrsi Kultkikötő amfiteátrumban a macska démon fogja lenyűgözni a közönséget ugyanezen a napon. Bella Máté és Karafiát Orsolya díjnyertes musical komédiája remek zenékkel szórakoztatóan mesél az emberi kapcsolatokról. A történet négy lakásos társasházban játszódik. Itt él Bori néni, a ház úrnője, a zsugori és jobb napokat látott úriasszony, Máté bácsi, a reménytelen alkoholista, és András, a szép reményű, enyhén depresszív író. A negyedik lakás viszont évek óta üresen áll, a rémületes pletykák miatt senki nem akar beköltözni. Orsi, a mondjuk ki kerekded és határozatlan szingli mit sem tud a szóbeszédről, és jóhiszeműen beköltözik kis cicájával Rigóval együtt. A Szentendrei Teátrum előadásának narrátora Karafiát Orsolya, rendezője Gergye Krisztián. A Szabadtéri Színházak találkozója június 17-től tehát egészen 25-ig zajlik, 13 fantasztikus előadással, valamint szakmai konferenciával, kiállítással, a Kultkikötő két helyszínén, Alsóőrsön és Balatonbogláron.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Vendégségben a Pusztai Palotában a szabadkígyósi Wenckheim kastély. 2022 tavasza óta Magyarország egyik legszebb kastélya a Békés megyei Szabadkígyóson újra régi pompájában fogadja a látogatókat, akik úgy érezhetik, az építtető Wenckheim familiához jöttek látogatóba. A Wenckheim család kígyósi uradalmát az 1780-ban született Wenckheim József Antal virágoztatta fel, aki 1810 körül kis kastélyt is építetett itt. Első két felesége halála után az idős gróf már közel 70. életévéhez kezdett el udvarolni kulcsárnője 22 éves lányának, Serc Krisztinának. 1847-ben házasodtak össze, és két évre rá megszületett egyetlen gyermekük, Wenckheim Krisztina Anna Mária Regina. A kislány sorsa tragikusan alakult, édesanyja nem sokkal a szülés után elhunyt, édesapja pedig 3 év múlva követte szeretett feleségét. Krisztinára maradt az ország egyik legnagyobb uradalma. Ekkoriban kezdték el a leggazdagabb árvaként emlegetni. 1872-ben ment férjhez, unokatestvéréhez, Wenckheim Frigyeshez. Együtt kérték fel az ország legismertebb építészét, az akkoriban az operaház kivitelezésén és a Várkert bazár tervezésén dolgozó Ibl Miklóst, hogy tervezzen nekik új családi otthont Szabadkígyósra. Az eredmény 1879-re az ország egyik legnagyobb és leggazdagabban dekorált kastélya lett. A Wenckheim család 1944-ig élt a kastélyban, ekkor elmenekültek a közeledő vörös hadsereg elől. A háború után mezőgazdasági szakiskola költözött az épületbe, az oktatógárda gondoskodásának köszönhetően a beépített bútorok zöme, a lámpatestek, a kápolna bútorai eredeti helyükön vészelték át az elmúlt évtizedeket. Az átfogó felújítás a Nemzeti Kastélyprogramnak köszönhetően kezdődhetett meg 2018-ban. 2022 tavaszától a kastély újra fogadja a látogatókat. A helyreállítás során az Ibl korabeli állapot megőrzésére törekedtek, azaz ma úgy érezhetjük, hogy Krisztina és Frigyes otthonába érkeztünk. Megismerkedhetünk a vendéglátók, de az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaival is. A kastély mai állapotában izgalmas egyveleg. A 19. századi anyagok, felületek, textúrák keverednek a 21. századi élményt adó elemekkel. A legmeghökkentőbb eredeti részlet talán Krisztina fürdőszobájának padlóba besülyeztett kádja, amely a felújítások során került elő. Még a fölötte függő csillár is eredeti. Az épületben izgalmas kontrasztot mutat a visszafogott, minimalista kortárs bútorzat és a korabeli enteriőr. A legfontosabb történeti terekben maradéktalan az illúzió. A legszebb belső tér az uralkodói hangulatú könyvtár, szlavun tölgyfából készült bútorzatával és mennyezetével, hatalmas, kovácsolt vas csillárjával. Itt állították ki az épület eredeti alapkövét is, amelyen ma is jól olvasható Wenckheim Frigyes és Wenckheim Krisztina neve. A polcokon sorakozó több száz kötet egy része eredetileg is itt várta az olvasókat. A kastély falai a mostani felújítással nyerték vissza eredeti, kőhöz hasonló árnyalatukat, és visszakerültek a tetőre is az eredeti díszek. A főépület emelete és a kapcsolódó konyhai szárny a rekonstrukciós munkálatok következő ütemében újul meg. A belső terek így is rengeteg élményt kínálnak, és érdemes nagy sétát tenni a kertben is, ahol visszaköszönnek immáron a háború előtti állapotot idézve a nyílt buxusok, virágágyások és a szökőkút.
A rítusok olyan cselekvések, amelyek egy közösség alapjául szolgáló értékeket és szabályokat hagyományoznak tovább, és jelenítenek meg. kommunikáció nélküli közösséget hoznak létre, miközben ma a közösség nélküli kommunikáció az uralkodó. Így kezdi Byung-Chul Han a Rítus eltűnése című könyvét. Aki ismeri a szerzőt, tudja, hogy rövid mondatai mögött is rengeteg gondolkodni valót ad. Én nagy örömmel készültem Csordás Gábor műfordítóval való beszélgetésemre. Őt szoktam kérdezni Byung-Chul Han, a Németországban élő filozófus köteteiről. Kezdjük azzal, hogy mit ért Han a rítus kifejezés alatt.
Hát először is ugye nem csak a történeti rítusokról, tehát mondjuk a vallási rítusokról, a mítoszokkal összefüggő rituális cselekvésekről van szó, hanem általában minden rituális formájáról az emberi együttélésnek. Ami ugye teljesen nem pusztult el, tehát az eltűnés azt nem úgy értendő, hogy teljesen megszűntek a rítusok, hanem nagyon-nagyon erőteljesen leépültek, korlátozódtak, izolálódtak. Nagyon sok rituális eleme van a mai életnek is, de ahhoz képest, amilyen szerepet a rítusok az egész élet megszervezésében, az emberi társadalom megszervezésében játszottak, ahhoz képest nagyon nagy a különbség.
A rítusok végül is minek adnak helyet vagy teret? Ugye ő azt mondja, hogy az ismétlés az, hogy valami megszokott, valami otthonos, az, hogy az egyén szerepe eltűnik ebben, és a közösség ereje lesz előtérben. Szóval mi mindenre adna alkalmat nekünk, hogyha ezt megőriztük volna?
Hát a kulcsfogalom, ahogy látom ebben a könyvben, a rítus értelmezésében a szimbólum, szimbólon, tehát az eredeti görög formája, ami ugye egy kettétört agyaglap volt eredetileg, amit a barátok egymásnak odaadtak, és utána erről ismerték fel egymást, ahogy összeegyeztették az agyaglapot. Hát nyilván ez csak szimbolikus, ez is maga is szimbolikusan értendő, de a szimbólum az, aminek a lényeg az, hogy azt ismerem fel, amit már ismerek. És a rítusban tulajdonképpen erről van szó. A rítus megállítja az időt, ismétlést jelent, mindig a másikra irányul, tehát a szimbólum csak a két darabnak az összeillesztése révén jön létre, felismerés, felismerem a másikat, felismerem a másikban azt, amit már egyébként ismertem benne. És innen kezdve a rítus tulajdonképpen erről szól. A rítus egy olyan ismétlés, amiben a társadalom tagjai vagy az adott egyének újra átélik azt, ami ő rajtuk magukon a saját narcisztikus vagy narcisztikusra hajlamos énjükön túlmutat, ami bennük van, de túlmutat rajtuk. És a rítusnak ez a, legalábbis ugye a Han értelmezésében ez az értelme, és innen vezeti le a rítus eltűnésének következményeit.
Azt is írja, hogy a mély figyelem tűnik el. Ugye a hallgatásnak és a csendnek nem először mutat rá a jelentőségére Han, bár azt hiszem, hogy talán a korábbi könyveiben is a rítussal összefüggésben került ez szóba.
Hát ugye ez a lezárással kapcsolatos, a rítus az lezárt. Tehát a rítusban tulajdonképpen pont az ismétléssel valami kiemelődik ebből a sorozatszerűségéből az időnek, a puszta fizikai idő sorozatszerűségéből, és a rítusnak a leépülése azt jelenti, hogy az észlelési sorozat felévé válik, nem tudjuk lezárni, nem tudjuk a figyelmünket megtartani valamin, ami ugye sok minden függ itt össze, a teljesítménykényszer által okozott gyorsulás is, gyorsítása is az emberi cselekvésnek, de az is, hogy ugye az, mint azokat a formákat kiiktatjuk, ez egy korábban megjelent könyvére utal vissza, mindazokat a formákat kiiktatjuk, amelyek lassítják a cselekvést, illetve a kommunikációt, vagy hát ugye ami mindennek az alapja, a termelési folyamatot, és a rítus az lassít, az megakaszt, lezár, és ilyen értelemben ellensége a teljesítménynek, a teljesítménykényszernek.
Azt mondja, hogy a mai ember halálba optimalizálja magát, és ez sem először mondja. Ez mit jelent, és például a hitelességkényszer, hogy van ezzel összefüggésben? Ezt a szót talán még nem láttam nála. A teljesítménykényszert igen.
Hát a hitelességkényszer az a kulcs fogalma ennek a könyvnek, amivel például nekem vitám van. Számomra ez az első olyan könyv, amiben szemben fenntartásaim vannak. A hitelességkényszer lényegében annak a reneszánszkori felismerésnek vagy gondolatnak a folytatása vagy általános megfogalmazása, hogy az ember elsősorban önmaga, tehát az individuáció, az egyéniség létrejötte, vagy az ahhoz való ragaszkodás fedi a hitelességkényszer. Most abban a pillanatban persze, és ebben teljesen igaza van, amikor ez az individualizmus a közösségi vonatkozásokban való kiszakadásként értelmeződik, és egy olyan ént, egy olyan narcisztikus ént védelmez, amelyeknek valóképpen már nincsenek tartalmai, már tartalmak azok mindig az énen túlmutatnának. akkor ugye ez a hitelességkényszer egy korlátlan és végeérhetetlen, fékezhetetlen narcizmusban nyilvánul meg, és ez mindenféle közösségi vonatkozásnak a megtagadását, mindenféle formának a megtagadását jelenti. Uh-huh. És ilyen értelemben igaza van abban, hogy a rítusok leépülés egy negatív folyamat ebből a szempontból. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez igazából, legalábbis én úgy fogom fel, itt valami zsákutcáról van szó, tehát arról van szó, hogy úgy helyeződött a hangsúly az egyénre, az egyén különállására, különbözésére másoktól, hogy ennek a különbözésnek a tartalmai közben elvesztek, mondta a kapitalista termelésnek a kényszerei, a teljesítménykényszer, meg mindaz, amit már eddig elmondtuk ezeknek a következtében. Tehát egy olyan én, akinek az egyetlen tartalma az, hogy különbözni akar, különböző akar lenni, ez a hitelességkényszernek a negatív oldala. Valójában mindenki teljesen egyforma. Egy modern társadalomban, de mindenki mással szemben megismételhetetlenek, és egyszerűen képzeli magát, és ebből ugye súlyos következmények származnak.
Ami számomra még megkapó volt a könyvben, például ez a varástalan élet, amit mond, hogy hiányzik az életünkből, a mai ember életéből, ebben a digitális világban, meg ebben a munkaűrületben, amiben élünk, és a teljesítményhajszolásban a mágia. És aztán később szó van a nyelv varázslásról, tehát a költészetről.
Hát itt a kulcsfogalom, ami nagyon fontos, és nem ő találta, de nagyon érdekesen alkalmazó és dolgozza ki ebben a vonatkozásban, ez a jelölő fölöslege, ami azt jelenti, hogy a jelek, az emberi kommunikációban a jelek, azok mindig többet tartalmaznak, mint az a tárgy, amire vonatkoznak. Tehát mindig több jelentésűek, több értelműek, több vonatkozásuk lehet, majdnem minden jelnek, a nyelv elejének, ugye, a festészetről is beszélve. Na most azt mondja, hogy a jelölők fölöslegét igyekszik ez a neoliberális teljesítménytársadalom kiiktatni, feleslegessé tenni. A jelölők fölöslege azt jelenti, hogy mindig több titokzatosabb lesz a világ. Tehát mindaz, amit mondunk, és főleg természetesen a költészet, ami a jelölők fölöslegén alapul. Minden, amit mondunk, ha van valami kimeríthetetlen tartalom, valami titok, valami többlet, és ennek a többletnek a kiiktatása éppen a úgynevezett súrlódásmentes kommunikáció érdekében, ennek a többletnek a kiiktatása megszünteti a világvarázsát, a világvarázslatosságát. Minden csak az lesz, ami, és semmi nem lesz több annál, ami körülbelül így lehetne összefoglalni.
Csordás Gábor műfordítóval beszélgettem Biung Chulhan a Rítus eltűnése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.